how you tread. Hey, don't you know it's night, the night of the living dead.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a civil rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok, ez itt a Civil Rádió délutáni magazinja, a 117 perc. Nem csak háttérrádiózóknak ajánljuk a műsorainkat. Mi mindenről lesz szó a következő két órában, ezt megpróbálom összefoglalni. Az első témánk az egy érdekes kezdeményezés, az ELTE Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karának oktatója Horváth Endre lesz a telefonon a vendégünk. Egy érdekes módszerről beszél, a TINLAB, ezt a kulcsszót már többször hallhatták itt, főleg Dudog Dávid kollégám tolmácsolásában, ő rendszeresen ilyen egyetemi projekteket mutat be, ez a Társadalmi Innovációs Labort jelenti. Szóval a címe ennek, amiről most szól, ez tervezett közösségfejlesztés általános és középiskolában egy speciális módszer segítségével. Erről fogunk beszélgetni, tehát Horváth Endrével. Ezt követően mik azok az iskola utcák? Szeggő Judit, a levegő munkacsoport szakembere a vendégünk, felvételről fogom ezt a beszélgetést bemutatni, ami mostanában főleg a fővárosban egy érdekes városalakítási forma az iskolák körüli területnek a használata, az úgynevezett iskola utcák, de erről bővebben majd Szeggő Judittól. Aztán a közélet iskolája lesz a vendégünk. November 4-től egy érdekes kutatás indul, fogyatékossággal élő emberek a részvételi akció kutatásban. Nagyon fontos dolog, hogy mi is a részvételi akció kutatás, tisztázzuk majd ebben az adásban, de többnyire érintett vagy az érintettekkel dolgozó emberek, és akik a fogyatékossággal élő embereknek abban segítenek, vagy arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet akadálymentesíteni az ő közlekedésüket nyilván a munkájuk kapcsán. Fernengel Ági lesz a vendégünk. Aztán az utcajogász véleménye a rendőrség hulladékügyben kiadott közleményéről. Az utcajogászok közül dr. Miklós János önkéntes utcajogász lesz a vendégünk. Itt arról van szó, de hát a beszélgetésben ez majd kiderül, hogy egy olyan jogszabály született, ami szerint aki a szemétből kiveszi a különböző visszaváltható dolgokat, az eltulajdonítást végez. Teljesen abszurd a dolog. Na mindegy, ennek a részleteit majd Miklós Jánossal jól megbeszéljük. Aztán a következő téma megint egy egyetemi téma. Kulturális fesztivál lesz az ELTE-n, ez egy európai kulturális fesztivál, Sárm, ha jól ejtem ki a neve. Erről fog beszélni nekünk Takó Ferenc, aki az ELTE rektori kabinetjének irodavezetője. Lányi András lesz a vendégünk, a címe a kötetnek, amiről beszélünk, a saját írása, Búcsú a 19. századtól. Magyar speciális filmfesztivál lesz a közeli napokban. Fábián Gábor, aki ennek a Magyar Speciális Mozgókép Egyesületnek az elnöke, ő beszél arról, hogy mit is jelent ez, és hogy hol lesz ez a filmfesztivál. Éri Péter, ha sokan emlékeznek talán rá, a Muzsikás Együttesnek egy ilyen emblematikus, nagyon markáns figurája. Azt hiszem talán egy éve, de mostanában, de egy éve halt meg. És a születésére, illetve őre emlékezve egy muzsikás koncert lesz a Vigadóban. Hamar Dániel, a Muzsikás Együttesnek a vezetője, akivel erről beszélgetünk. Végül egy sporttéma lesz. Kis Gergely, a vendégünk, aki kommunikációs vezető, a Halloween futásról lesz szó. Érdekes, és hát most éppen aktuális, ha jól tudom, a mostani hétvégén, vagy a következő hétvégén lesz talán a Halloween. Szóval, hogy ez mihez, hogy lehet nevezni, miért érdekes, ezekről fogunk beszélgetni. És hát mindezek mellett még jó zenék lesznek. A zenéket is válogatta a hangmesterünk Petik András, a sportszerkesztő Tarcsi Géza, és a mai műsor szerkesztő műsorvezetői Dudok Dávid és Péterfi Ferenc vagyunk. Egy-két perc is. Indulunk.
Száztizennégy, 115, 116.
117 perc.
Itt a Civil Rádióban gyakran beszélünk a közösségfejlesztésről, annál is inkább, mert a rádió egyik alapítója a Közösségfejlesztők Egyesülete, de többen érintettek vagyunk, és ezért volt érdekes az a cím, amivel találkoztam, és amiről most itt a beszélgetésünk fog szólni, hogy általános és középiskolában is fölmerült a közösségfejlesztés fogalma, hogy pontosan ugyanazt értjük ezen, mint mi, akik más területről érkezünk, ezt majd tisztázunk, és még arról is beszéltem itt talán a felvezetőben, hogy a TINLAB mit is jelent, ez egy speciális szövetség a különböző egyetemeknek a kutatásokkal kapcsolatban. No, mindezekről beszélgetünk a következő percekben Horváth Endrével, aki az ELTE Bárci Gusztáv gyógypedagógiai kar oktatója. Jó napot kívánok! Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok!
No, hát ha lehet, akkor tisztázzuk, bár többször már kollégánk, aki rendszeresen a TINLAB ügyekről tudósít, mindig megteszi azt, hogy megfejtjük a kedves hallgatóknak, vagy segítünk megérteni, hogy mi is ez a TINLAB. Kezdjük ezzel.
Ez a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium Konzorcium, és a mi esetünkben a pályázatunk támogatója, és azoknak a pályázatoknak, amiben mi is részt vettünk, a fő célja a társadalmi innováció, illetve a társadalmi integráció elősegítése, támogatása.
És ez a mozgalom, ez az egyetemistákra és az egyetemekre vonatkozik, ha jól sejtem?
Így van, tehát az egyetemi oktatók-kutatók közössége becélozza.
Na és hát a címe, egy kicsit hosszú címe van, egy módszertanra hivatkozik ez a cím, hogy tervezett közösségfejlesztés általános és középiskolákban, és egy, nem tudom, hogy ez betűnév vagy valódi név, ez a SMETRI vagy SMETRI módszer segítségével. Akkor kezdjük azzal, hogy itt általános és középiskolákban hogy jön elő a közösségfejlesztés fogalma, és mire használják ezt, hogy mit értenek ez alatt a folyamat alatt, vagy ez alatt a segítségnyújtás, vagy ez alatt a helyzetteremtés alatt?
Igen, ez a nagyon hosszú cím, ez részben választ is ad erre a kérdésre. Mindenféleképpen egy tervezett, szisztematikusan végzett pedagógiai folyamatot értünk a közösségfejlesztés alatt, legalábbis ebben az iskolai kontextusban, amelynek a célja, hogy a pedagógus támogassa az osztályközösséget, elősegítse az iskolai csoportok kohéziójának növelését, valamint javítsa a tanulók közötti együttműködés, kommunikációt.
Tehát ez
olyan... Mi így definiáljuk a közösségfejlesztést ebben az esetben.
Igen, tehát itt valójában kis közösségekről van szó többnyire, legfeljebb az iskola közösség az mondjuk egybe egy nagyobb közösség, ha jól veszem ki, és közösségépítésről is, de hát most a fogalmakon nem ne lovagoljunk majd. Valamit így hirtelen akartam ennek kapcsán kérdezni. Hát ahogy az iskolákban mik lehetnek azok a tudások, amiket egy ilyen együttműködés során el lehet sajátítani, és egyáltalán mik azok a tudások, bár köztünk szólva az előbb már erre futólag hivatkozott, amelyek úgy a tananyagban nincsenek benne, tehát amik most különösen a fókuszba kerülnek?
Ez alatt azt jelenti, hogy a pedagógus számára melyek azok a tudások, amelyek...
Nem, engem a diákok érdekelnek. Igen. A módszerről beszéljünk majd, de minden azért fontos, hogy a diákoknak sikeresek legyenek majd. Én így értelmezem. Tehát mik azok a tudások, amiknek a fejlesztésével foglalkozik ez a program?
Praktikusan azok, a program maga nem a diákokat célozza, hanem a pedagógusokat, de amire kérdezett, az praktikusan azok a tudások, amelyek nem egy-egy tantárgyhoz kötötte, hanem az iskolai élet, illetve az iskolában való társas együttlét alatt számos ponton működnek, illetve lehetőség nyílik ezeknek a működtetésére, kipróbálására. Ilyen például a konfliktuskezelés, a problémás helyzetek megoldása, annak megtapasztalása, hogy milyen együttműködni, vagy hogyha a legalapabb szintre megyünk, akkor például milyen egy csoport tagjának lenni, milyen egy kapcsolat létrehozása legyen, az egy baráti kapcsolat, milyen ennek a fenntartása, hogyan működik ennek a lezárása. Tehát mindezok a készséges és képességek, amik a társas együttélés során fontosak lehetnek, és nyilván ezek képezik alapját utána a későbbi társadalmi együttlétnek.
Hát amit mondott, az is jutott eszembe, hogy ön hangsúlyozta, hogy az iskolán belül, vagy az iskolai idő alatt, de hogy valójában itt olyan társadalmi tudásról van szó, amire az életben lehet szükségük, az iskolán és azon kívül is, tehát nem csak az épületen belül, hiszen, és ezekre a tudásokra az a tapasztalatom, hogy nem nagyon van tananyag, vagy nem is biztos, hogy tananyag kellene, szóval ezekhez helyzetek kellhetnek talán, de hát ezt mindesetre nagyon fontos, vagy nagyon izgalmas, amit elmondott, hogy ezekre, amik egy kicsit emancipálják a hallgatókat, arra, hogy ők valódi, ha jól értelmezem, és nyugodtan pontosítson, vagy javítson ki, ha nem így van, hogy ők cselekvő állampolgárok legyenek, és ne pedig csak úgy történjenek velük a dolgok, vagy csak úgy sodródjanak.
Így van, természetesen ez is a része a folyamatnak, illetve hát ez az egyik célja. Ebben tud a pedagógus segíteni.
Azért elsősorban azt vettem ki a szavaiból, hogy az iskolai életre fókuszálnak, tehát hogy az iskolán belül legyen harmónia vagy szinkronitás, vagy együttműködés a pedagógus és a diákok között, a diákok egymás között. Hogy lehet ezt segíteni kívülről, illetve hát ha valamit mondana erről a módszerről is, hogy van-e ennek valami sajátosság, amitől ez másmilyen, mint egyébként az iskolában, ahogy közreműködnek, dolgoznak a pedagógusok?
Nem mondanám, hogy más, mint ahogy működnek és közreműködnek, hanem pont inkább azt mondanám, hogy ezt a fajta együttműködést és munkát hivatott támogatni. Ugye maga a módszernek a lényeg, illetve az a tudást, amit szeretnénk átadni ezzel, az, hogy hogyan tudnak a pedagógusok a közösségfejlesztést, hogyan tudják ezt megvalósítani, főként egy ilyen adatalapú szemlélettel. Tehát ezzel azt értem, hogy amikor kitűzik azokat a célokat, amiket szeretnének elérni a közösségfejlesztési folyamatban, ez lehet akár egy tanévre szóló, vagy akár egy egész iskolai ciklusra szóló cél, akkor adatokra alapozva tegyék ezt, meg olyan célokat tűzzenek ki, amelyeknek a teljesülését utána tudják ellenőrizni, és ezt az egész folyamatot tervezett módon tegyék. Tehát azt is vegyék figyelembe, hogy például milyen egyéni szükségletei vannak a tanulóknak, ennek megfelelően alakítsák ki azokat a folyamatokat, amelyekkel támogatni szeretnék őket, illetve magát az osztályközösséget, és a folyamat bizonyos pontjain ellenőrizzék azt, hogy azokat a célokat sikerült elérni, vagy haladnak-e a célok elérése érdekében, amiket kitűztek.
Jól értem. Nyilván... Igen, bocsánat, mondjuk.
Igen. És nyilván az, hogy maga, és itt a közösségfejlesztés alatt akár érthetjük azt is, hogy például, hogyha van egy újonnan alakuló közösség, és ennek a működését szeretnénk megfelelően támogatni, de azt is érthetjük alatt, hogyha kialakul egy problémás, konfliktusos helyzet, amit a közösségen belül szeretnénk megoldani. Ugye mind a kettő lehet egy rövidebb és egy hosszabb távú folyamat, és mind a két esetben fontos lehet az, hogy a pedagógusok tervszerűen járjanak el. És még egy másik fontos jellemző ennek az egész, nem csak a módszernek, hanem annak a szemléletnek, amit közvetítünk, hogy a közösségfejlesztés az sosem egy egyszemélyes feladat, tehát ez nem mondjuk az osztályfőnök vagy a tanító egyszemélyben, aki ezt el kell, hogy végezze, hanem ez inkább egy team munka, amiben igazából minden pedagógus, aki az adott osztályközösséggel együtt dolgozik, érintett lehet, és az ő közös munkájuk viheti a sikerre, mert a közösségfejlesztés nem egyetlen egy tanórára, vagy egy 45 perces foglalkozásra fókuszál, ahogy ezt az elején is már bontogattuk, hanem a teljes iskolai életet.
Tehát folyamatról van szó, ezt emlegette már az előbb, hogy erre utalt legalábbis. Azt kérdezem még, talán egy kicsit reményben is, hogy ugye a hallgatóknak nem kell ezt a dolgot, amit itt gyakorlatban elsajátítanak, módszerként visszamondaniuk. Tehát nekik, nem tudom, hogy kellene nekik szociometriai ismereteket, vagy csoportdinamikai ismereteket fogalmilag meghatározni. Azt remélném ebből, de tévedhetek ebben is, az is kérdezem öntől, hogy inkább ők a csoportban jó dinamikájuk legyenek, hogy az egymáshoz való viszont jól alakítsák. Nem baj, ha ez nem tudományosan teszik, hanem ösztönösen, vagy hogy mondjam, tanult viselkedések alapján. Így van ez, vagy azért ők a módszert is valahogy...
Pont ellenkezőleg, tehát hogy mi abban próbálunk nekik segíteni, hogy ezt hát legalábbis a módszer részét, ezt tudományos alapokra, evidenciákra alapozva tegyék. Tehát igyekszünk abban támogatást adni, hogy ne csak az intuitív megérzéseikre hagyatkozva, hanem mérhető és hát validált adatokra alapozva tegyék ezt meg. De természetesen abban, hogy milyen módszer, vagy milyen programot, közösségfejlesztő tevékenységet választanak a célok elérése érdekében, ugye ebbe teljesen szabad kezük van. Uh-huh. És ugye itt akár a megjegyzéseiknek, akár a tanulók ismeretének, az ő érdeklődésüknek az ismereteket nagyon sok olyan tényező játszhat közre, ami inkább azt mondom, ilyen szubjektív tényező, és csak a pedagógus személyiségéből, illetve a tanulók személyiségéből fakadó tényező.
Már zajlik a program, vagy most fog indulni? Ezt nem emlékszem, talán nem említette még.
Már zajlik, tehát maga a pályázat az már lezárult. Kidolgoztuk ezt az akkreditált pedagógus továbbképzés, 30 órás továbbképzés. Meg is történt ennek már az első képzése, tehát így már vannak olyan kollégák,
vannak
akik
már közvetlen tapasztalatok, gyakorlati tapasztalatok.
Így van, és ők már közöttük van is már, aki alkalmazza a gyakorlatban is ezt a szemléletmódot, illetve ezt a tervezett közösségfejlesztést, amit a képzésen elsajátított.
Mik lehetnek azok a legfőbb fogalmak, vagy legfőbb központi értékek, vagy a leghangsúlyosabb dolgok, amiket összefoglalólag esetleg akkor ebből ki lehetne emelni, hogy mi az, ami itt fontos ahhoz, hogy ezek az együttműködések és ezek a középiskolai közösségek, vagy a felsőtagozatos közösségek működjenek?
De az alapvető szerintem az egyik az nyilván a bizalom. Uh-huh. Tehát fontos, hogy a pedagógus olyan légkört teremtsen, amiben a bizalom alapvető, nem csak a pedagógus irányába, hanem a gyermekek között is egymás iránt.
Köztünk szólok, egy pillanatra, hogy közösszólok, de egy erősen bizalomhiányos társadalomban élünk, tehát ez egy különösen nehéz helyzet.
Így van.
És kalapjaimat emelem a pedagógusok előtt, akik ezt jól tudják csinálni, tehát hogy mégiscsak valamilyen módon eredményesek ebben a közegben. Igen, bocsánat, közbeszóltam.
Így van, ezt nagyon jól lett, és ezért is hangsúlyozzuk is, hogy ezzel, ha valaki ezt a képzést elvégzi, alapvetően mi támogatni szeretnénk, mert tudjuk azt, hogy nagyon sokan már ezt a tevékenységet végzik, és jól végzik, és mi inkább abban segítsük, hogy ebben a tudásban még jobbak legyenek, vagy hatékonyabbak, ami alapesetben jelenteti azt is, hogy az ő ráfordított erőforrásaikat tudjuk ezáltal felszabadítani, vagy pedig kevesebb idő alatt tudnak sikerre vinni tevékenységet. És visszatérve a fontos értékekhez. Szerintem a második és talán a legfontosabb az maga az, hogy egy inkluzív, befogadó környezetet teremtsen meg a pedagógus. És ugye ez nyilván nem megint csak egy olyan tényező, ami nem magának csak a pedagóguson múlik, hanem az egész intézménynek szerepe van ebben, hogy ott egy befogadó mindenki számára ideális légkör alakuljon ki az intézményen belül.
Hát köszönöm, sok sikert kívánunk hozzá. Sok minden nehézség van a mai magyar pedagógiában, és az iskolarendszer, vagy az iskolarendszerben, az én tapasztalatom, vagy benyomásaim szerint, és hát nem könnyű azoknak a helyeknek a sorsa, ahol olyan pedagógusok vannak, akik szeretnének szuverén, önálló, kritikus, de mégis együttműködő tanulókat, és akár ezeknek a csoportjait megvalósítani, de hát minden lépés, ami ehhez a dologhoz közelebb visz, az izgalmas lehet számára. Munkra. Köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt. Nyilván még valamikor egy kis idő múlva majd jó lenne visszatérni, hogy halad ez a dolog. Köszönöm tehát még egyszer. Tervezett közösségfejlesztés általános és középiskolában egy módszer, egy Smetri nevű módszer segítségével. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Horváth Endrével. Köszönöm még egyszer. Minden jót.
Köszönöm. I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay.
Adásban, vagy a mai műsorban a városi életről lesz szó elsősorban. Az egészséges utcák egyik téma, és a másik pedig az iskola utcák. Valójában a két fogalom nagyon erősen kapcsolódik, azt hiszem. Magyarországon, ahogy utána olvastam, az egyik első szervezet, amelyik megpróbált ezt felkarolni és támogatni, az a Levegő munkacsoport volt. A mostani beszélgető partnerem Szegő Judit. Na hát mi az, amit érdemes előjáróban elmondani az iskola utcákról?
Hogyan kerültünk mi ebbe a képbe, vagy a Clean Cities kampányunk keretében, ami azaz Tiszta Városok kampány keretében találkoztunk egy ilyen szerveződéssel, hogy Streets for Kids, ami hát magyarra fordítva iskola utcákat jelent, mert tartalmában ez tényleg azt jelenti, hogy az iskolák előtti utcaszakaszt biztonságosá, egészségessé, és akár még egy kicsit bulissá is teszi, ez attól függően, hogy mennyire nyitott rá az iskola, az utca, az önkormányzat, a lakók, a gyerekek, a tanárok.
Nagyon sokan ismerjük, hogy főleg a reggeli órákban, de hát délután is, amikor az iskolák környéke autóparkolóként működik, iszonyú sok autós jön, hozzák a gyerekeket. Sokszor elgondolkodik az ember, hogy ennyire veszélyes már a város, vagy ennyire önállótlanok a gyerekek. Szóval egyáltalán ez egy nehéz helyzet, amit nem egy-két mondattal gondoltam, hogy elintézünk, de minden esetre talán ez egy szoros kapcsolat, hogy az iskola utcák gondolata fölmerült.
Igen, azért egy-két mondat erről tényleg. Tehát abban az időben, amikor pont megjelent az iskola utcák témaköre a mi környezetünkben, pont akkoriban már megvalósult a Greenpeace-nek egy mérése, a nitrogén-dioxidokat mérték közvetlenül iskolák bejáratánál, és arra jutottak, hogy gyakorlatilag magasabb a szennyezettség, a légszennyezettség az iskolák közvetlen közelében, a kapujában, mint bármelyik levegőminőségmérő állomáson Budapesten, azokban az időszakokban, amikor mértek. Tehát ilyen csúcsokat döntögetett, és pontosan ezért, mert a szülők ugye valamilyen oknál fogva mindenki az autóját választja, akkor megállnak az iskola előtt, ott egy kicsit még járatják is a motort, amíg a gyerektől elbúcsúznak. Ekközben valaki más, ő miattuk körbe kell ott járjon, keresni egy következő parkolót, vagy őket megvárni, amíg parkolnak, addig feltartják a forgalmat, a forgalom további kibocsátást okoz közvetlenül megint csak az iskola előtt, plusz ugye azzal az egész forgolódással és forgalmi akadályokkal, stb. Valóban teremtenek egy nem biztonságos utcát a gyerekek számára, tehát ilyen helyzetben, ha sokan autóval viszik a gyerekeket iskolába, valóban a többi olyan szülő sem tudja elengedni gyalog a gyerekét, aki amúgy megtenné. Iskola utcája tele van autókkal, tehát veszélyes ott közlekedni.
És ez a dolog folyamatában fordítva is igaz, amikor a tanítási vége van, amikor érkeznek a szülők, és nem tudnak pont időre érkezni, és akkor a várakozás, ennél a legrosszabb változat, amikor járó motorral várakoznak.
Igen, elméletileg ugyanez van délután is, de azért ott valamennyire szétszórtan vannak végig a tanításaiknak, a gyerekeknek, tehát a reggel az teljesen extrém, ott mindenki egyszerre kell be az iskolába, és hát mi a reggelekkel foglalkozunk kifejezetten, pont azért, mert egyébként egyeztetve az iskolákkal arra jutottunk, hogy ezt érdemes célozni, a délután pedig külön órákkal teli, meg egyéb dolgok miatt nem annyira lenne hát jelentős a változás.
Ez azt jelenti akkor, vagy ebben a mondatban benne van, hogyha ilyen iskola utca-szerű szerveződésen indul, az nem egy végleges átalakítást jelentene az utca életében, hanem időszakost, most ebben a példában akkor főleg a reggeli órákat.
Igen, hát többféle iskola utcáról beszélhetünk, és akkor most egy másik irányból megközelítjük. Lehetséges az, hogy valami csak ilyen szemléletformálási célú, ami tényleg egyszer-egyszer történik meg egy évben. Mi kétszer szervezünk iskola utcákat ősszel és tavasszal, ez tényleg csak a figyelem felhívására van, valójában a fő cél hosszú távú, tehát hogy ezek az iskola előtti utcák vagy mindig legyenek forgalomcsillapítottak, esetleg forgalommentesek, tehát autóforgalomtól felszabadítottak, vagy minden reggel, és vagy minden délután legyen megoldva ez a biztonságos és egészséges környezet. Ezen kívül, amit pedig a felvezetőben mondtál, az nagyon-nagyon tetszett nekem, hogy az egészséges utcákkal nagyon közeli viszonyban van az iskola utcák. Hát ugye az egészséges utcák körülhatárolt, sok-sok, hogy mi mindennek kéne megfelelni az utcáknak ahhoz, hogy azt úgy nevezhessük, hogy egészséges utcák. És ebből, ha csak egy-két-három dolog megvalósul, akkor mi már örülünk, egy iskola környezetében pedig feltétlenül fontos, hogy ez az egy-két-három dolog, tehát például a biztonság, az létrejöjjön, mert a gyerekek azok igazán ki vannak téve, főleg jelentősen a megnövekedett autó méretek miatt, a gyerekeknek a mérete ugye lehetetlené teszi azt, hogy valaki igazából meg tudja állapítani, hogy a gyerek kiszaladt az autója háta mögött, az, hogy a gyerekek egészségesen jussanak be az iskolába, egyébként, hogy lehessen sétálniuk valamennyit a tanítás előtt, erre kutatások bizonyítják, hogy a mentális egészségüknek ez mennyire fontos, tehát, hogy ne úgy essenek be az iskolába, hogy még fél álomban, épp csak az autóból, a paplan melegből egyenesen a tanterembe esnek. Ez is fontos része, másik az persze, hogy a bejáratban megemelkedett légszennyezettség az nem maradott, tehát ott ahol egy ilyen forgalmas szakasz van az iskola előtti utca szakaszon, ott a termekbe is bemegy ez a légszennyezettség, és pont az első órájukban a gyerekek azt szívják, amit a szüleik ott hagytak nekik.
Én láttam egy pár fotót, meg valamennyi leírást, emlékeztetőt, visszaidézést. Ezekben azért nagyon fontos volt az a másik lépcső, amiről még eddig kevésbé beszéltünk, hogy az utca képe, az utca élete, az utca szerepe, funkciója tartósan megváltozhat egy ilyen folyamatban. Tehát amikor ennél maximalistább célokkal jönnek, és nem csak ezt a reggeli, és elsősorban baleseti és környezetvédelmi, főleg levegőtisztasági problémát, hanem egyáltalán a város közegének egy sajátos gyerekarcúságát próbálják megteremteni.
Igen, hát egy másik projektünk során dolgozunk például azon, hogy minél több parkolóhely, amit jelenleg ugye autóparkolására használnak, nyerje vissza eredeti és fő szerepét, tehát közterületté váljon újra, és akkor